Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora. A köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
Új korszak kezdődik az európai külkereskedelemben. Ideiglenesen hatályba lépett a Mercosur egyezmény.
Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. Az új csomópont enyhítheti a dél-budai agglomerációs forgalmat.
Az időjárásról.
A maihoz hasonló többnyire napos idő várható, holnap eső nem lesz.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora, miután Magyar Péter tegnap az utolsó két tárcavezető jelöltjét is megnevezte. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg. Barna Péter összeállítása.
Készen állunk, ezt írt a csütörtökön este Magyar Péter ahhoz a bejegyzéséhez, amelyben a Tisza kormány összes miniszterét ábrázoló képet osztott meg.
A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza kormányban. A külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes Orbán Anita a Tisza külügyi vezetője lesz, a leendő miniszter korábban a Vodafone-nál, illetve energetikai multinacionális vállalatnál is dolgozott vezető pozíciókban. A pénzügyminisztériumot Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője fogja vezetni. Korábban államtitkár volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank helyettes igazgatója, illetve az Erste Bank csoportnál töltött be vezető pozíciókat. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István üzletember és vállalatvezető lesz. A leendő tárcavezető jelentős karriert futott be a nemzetközi energiaszektorban, egyebek mellett a Shell alelnöke volt. Hegedűs Zsolt ortopéd sebész vezeti az egészségügyi minisztériumot. A 2000-es években Nagy-Britanniába költözött és 10 éven át a brit állami egészségügyben gyógyított. Gajdos László az élő környezetért felelős minisztériumot vezeti majd. A leendő miniszter évtizedekig vezette a nyíregyházi állatparkot, több díj birtokosa, Sólyog Tamás köztársasági elnök is kitüntette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter lesz. A csornai származású agrármérnök a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője. Ruszin Szendi Romulus korábbi vezérkari főnök lesz a honvédelmi miniszter, akit 2023-ban mentettek fel a hadsereg legmagasabb szakmai vezetői tisztségéből. Szolgált több alakulatnál, valamint részt vett nemzetközi NATO missziókban is. A Tisza párt elnöke területi és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát kérte fel. Lőrinc Viktória a Somogy vármegyei Kadarkút önkormányzati képviselője, ügyvédjelöltként dolgozik. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg Magyar Péter. Ruf Bálint korábban az SZDSZ-ben dolgozott kabinetfőnökként. A Gyurcsány kormány idején a miniszterelnöki hivatal jogi tanácsadója, később az MSZP frakció Botka László, illetve Márki-Zay Péter tanácsadója volt. Az oktatási miniszter Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus lesz. Korábban az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettese volt. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével pedig a látássérült Kátai Németh Vilmost bízta meg Magyar Péter. A leendő miniszter korábban gyógymasszőr volt, majd jogi diplomát szerzett és ügyvédként dolgozik. Vitézi Dávid irányítja majd a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Korábban a BKK vezetője volt, majd a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nevezték ki. 2024-ben a főpolgármester választáson alul maradt Karácsony Gergellyel szemben. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vezetésére Tarz Zoltánt, a Tisza alelnökét és Európai Parlamenti Delegáció vezetőjét kérte fel Magyar Péter. Tanács Zoltán irányítja majd a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, aki a működő és emberséges Magyarország program összeállításáért felelős. Igazságügyi miniszternek a Tiszapárti jogi vezetőjét, Mellitei Barna Mártont kérte fel Magyar Péter. Több lap is megírta, az új minisztert családi szálak is kötik Magyar Péterhez 2025. szeptembere óta sógorok. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel. Pósfai a Decathlontól érkezett a Tiszapárthoz 2025. februárjában. Súlyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg.
Összeállt a leendő Tisza kormány, példátlan gyorsasággal találták meg az ország vezetésére legalkalmasabb embereket, hangsúlyozta Magyar Péter közösségi oldalán.
A leendő miniszterelnök azt mondta, haladéktalanul el kell kezdeniük az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését. Hozzátette, az új országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
A Tisza kormány Magyarországért és minden magyar emberért fog dolgozni. Azért fogunk dolgozni, hogy szolgáljuk a csodálatos hazánkat és minden magyar embert. Valamint azért, hogy visszaadjuk a hitet abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, jövőt tervezni és családot alapítani. Azért, hogy egy működő és emberséges országban élhessünk.
Magyar Péter a közösségi oldalán beszélt arról is, miért döntött úgy, hogy sógorát Mellitei Barna Mártont jelöli igazságügyi miniszternek.
A leendő miniszterelnök azt mondta, döntése meghozatalakor az volt az elsődleges szempont, hogy ki tudja a legfelkészültebben és morális meggyőződéssel, megingathatatlan tisztességgel képviselni a működő és emberséges Magyarország programját. Hangsúlyozta, régóta bíróként dolgozó húga, férje, illetve Magyar Péter kormányzása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.
Az elmúlt két évben a közösségünknek bebizonyította, amit hitem szerint a következő esztendőkben az egész országnak is be fog bizonyítani, hogy a politikai kockázatot is megéri vállalni azért, hogy az ország kaphasson egy becsületes és kiváló jogászt, szakembert. Jóval a közösségünkhöz való csatlakozása után kötötte össze az életét a húgommal. Emiatt természetesen különösen fontosnak tartom, hogy munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen.
A Tisza kormány visszaállítja a szabad szülészorvos választást, jelentette be közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István azt írta, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Úgy fogalmazott, egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy, ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés, ahol a nők ugyanazért a munkáért, ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.
A Tiszapárt visszautalja a Váberer György 100 millió forintos támogatását, ezt Magyar Péter közölte. A leendő miniszterelnök azt írta, a nagyvállalkozó egy interjúban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tiszapártot, eddig összesen 100 millió forinttal.
Magyar Péter szerint Váberer György 5 nappal a választás előtt valóban átutalt 5x20 millió forintot a Tisza számlájára, de előtte semmit. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzánk. Ezért az 5x20 millió forintot Váberer Györgynek hétfőn visszautaljuk.
Horváth László drogügyi kormánybiztos veszi át Szécsi Zoltán helyét a Fidesz frakcióban, ezt Gulyás Gergely közölte, miután a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó bejelentette, személyes okok miatt nem ül be a parlamentbe.
A Fidesz leendő frakció vezetője azt írta, sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadta Szécsi Zoltán döntését. Gulyás Gergely hozzátette, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László csatlakozik. Itt a krónika.
A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták egy része már most sokkal óvatosabb, sokan inkább közelebbi célpontokat választanak, illetve repülőhelyett a vonatos utazásokat részesítik előnyben. A változás komoly hatással lehet az egész gazdaságra is, ugyanis a turizmus a húzóágazatok közé tartozik, és rengeteg ember megélhetését biztosítja. Magyarország biztonsága ugyanakkor felértékelődhet, és ismét népszerű lehet a környező országok turistái között. Pálfai Csikó összeállítása.
Phuket, Dubaj vagy éppen Tokió. Olyan távol-keleti és közel-keleti egzotikus célpontok, amelyek egyre népszerűbbek az európai turisták körében is. Ez azonban az iráni konfliktus és az olajár emelkedés miatt hamarosan megváltozhat. Az egyik legnagyobb német utazási iroda, a TUI bejelentette, hogy csökkenti a nyereség előrejelzését, mivel az iráni háború hatásai 40 millió euróba kerültek eddig a vállalatnak. Az elhúzódó olajválság különösen érzékenyen érinti a légi közlekedést, főként Európában, ahol a felhasznált kerozin csaknem 3/4-ét a közel-keletről szerzik be. Ez a repülőjegy árak emelkedéséhez, illetve az utazási célpontok törléséhez is vezethet. Németországban a Lufthansa csoport május és október között 20 000 rövidtávú járatot töröl az üzemanyag megtakarítás érdekében. Az SAS skandináv légitársaság áprilisban 1000 járatot törölt, a holland KLM pedig 80 oda-vissza közlekedő járatot vont vissza. De hasonló lépésekre kényszerült a United Airlines, a Cathay Pacific és számos más légitársaság is. A Ryanair és a Wizz Air egyelőre stabilabbnak tűnik a kedvező üzemanyag fedezeti pozícióik miatt, de az ír légitársaság vezérigazgatója már figyelmeztetett a májusi és júniusi esetleges menetrend ritkításokra.
Sokan már most a hírre elbizonytalanodtak, úgyhogy egyre másra foglalják a vonatjegyeket.
Erről beszélt Kis Róbert Rihárd. A turisztikai szakújságíró szerint az utazások ugyanakkor nem álltak le. Törökország és Egyiptom továbbra is népszerű célpontok, de az öbölmenti országok és Izrael jelentősen kevesebb turistát fogad a háború miatt.
Most, hogy az Emirates vagy éppenséggel a Qatar Airways kevesebb járatot üzemeltet, nehezebb bejutni exotikus úti célokra. Eleve nagyobb területet kell megkerülni, hiszen most már Irán légterét is megkerülik, nem csak Oroszországot kerülik meg, tehát drágább lett az Ázsia különböző kedvelt úti céljaira az utazás, tehát főleg az európai utasok idézőjelben a vesztesei.
Kis Róbert Rihárd szerint ilyenkor felértékelődik az utazási irodák szerepe, mivel azokon keresztül biztonságosabb utazni, mintha egyénileg szerveznénk az utunkat, illetve baj esetén átvállalják a felmerülő pluszköltségek egy részét. A konfliktus ugyanakkor nem csak az innen induló, hanem az ide érkező turistákra is hatással van. Nem csak Európában, hanem Európán kívül is sokan keresik Magyarországot, a költségek emelkedése miatt viszont csökkenhetnek a vendégészakák, mutatott rá az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, így ilyenkor felértékelődhet a belföldi turizmus.
Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
Szakértők szerint a biztonsági kockázatok is szerepet játszhatnak abban, hogy az európaiak inkább belföldön vagy Európán belül utaznak. Magyarország biztonsága pedig ebből a szempontból felértékelődik, így idén-nyáron is sokan érkezhetnek hazánkba a környező országokból.
Új korszak kezdődött május 1-jével az európai külkereskedelemben. A Mercosur megállapodás révén Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay termékei mostantól minden korábbinál könnyebben juthatnak be a közös piacra. Az egyezmény kidolgozása több mint 25 évet vett igénybe. Császár Attila összeállítása.
This is phenomenal.
Ursula von der Leyen fenomenálisnak nevezte az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti megállapodást annak ellenére, hogy a gazdák, köztük franciák, lengyelek, németek és magyarok is hónapokon keresztül tiltakoztak ellene. Azt kifogásolták, hogy a több mint 700 millió embert lefedő kereskedelmi szabályok tisztességtelen versenyt eredményeznek, veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot és környezetvédelmi kockázatokat is hordoznak. Bár az Európai Parlament a tiltakozások miatt az Európai Bírósághoz fordult, a von der Leyen vezette bizottság német nyomásra februárban mégis úgy döntött, megkezdi a megállapodás ideiglenes alkalmazását. Ez azonban szakértők szerint erősen jogi szürkezóna és trükközés. Miközben a patrióták élesen támadták, a néppárt elnöke már korábban leszögezte, pártcsaládja kiáll a Mercosur megállapodás mellett. Manfred Weber szerint az ugyanis erősíteni fogja Európa versenyképességét. Hozzátette, a kereskedelmi megállapodás nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz is. A néppárti frakció nemzetközi kereskedelmi szóvivője azonban elismerte, a dél-amerikai országcsoporttal történő megállapodással nem mindenki jár majd jól. Vannak területek, és ide tartozik a marhahús, a baromfi, a cukortermesztés, az etanolgyártás és még néhány másik, ahol talán nem lesz győzelem, de nem is lesz vereség, fogalmazott Jürgen Warborn. A magyar gazdaság szempontjából különösen érzékeny kérdés lesz a piaci nyitás, hiszen az exportorientált ipar és a vidéki megélhetést biztosító mezőgazdaság érdekei most élesen szembe kerülhetnek.
Mi a piacainkat gyakorlatilag hosszú távon veszítenénk el,
mondta az M1-nek Cseh Tibor András. A Magosz főtitkára úgy látja, bár jogilag még változhatnak a szabályzók, a kétes minőségű áruk addig is zavartalanul áramolhatnak Dél-Amerikából Európába, közben pedig már újabb nehézségek elé nézhetnek az európai kontinens gazdái.
Az egészen biztos, hogy itt nem csak Brazíliáról vagy Argentináról kell beszélni, ugyanúgy érkezik ukrán irányból Marokkóba, vagy éppen most kötnek majd Ausztráliával szabadkereskedő megállapodást. De azt látjuk, hogy minden oldalról nyomás alatt van az európai mezőgazdasági piac, az európai terménypiac, és ez egy olyan nyomás lesz, amit én azon hosszú távon nem bírnak el az európai gazdák.
Cseh Tibor András azt ígérte, bár az új magyar kormány választépéseit még nem ismerik, a Magosz és az Agrárkamara minden lehetséges eszközzel fel fog lépni a gazdák érdekében.
Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. Beruházás része annak az infrastrukturális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhítheti majd a dél-budai agglomerációs közlekedés forgalmát. Csontos Ábel és Breska Dániel összeállítása.
A Biatorbágyi csomópont újjáépítési munkálatai része annak a giga infrastruktúrális projektnek, amely során az M1-es autópálya teljesen megújul, és 2x2 sávról 2x3 sávosra bővül. A beruházás ugyanakkor a település polgármestere szerint csak részben tudja majd enyhíteni a helyiek közlekedési problémáit, a jelentős változáshoz ugyanis a ráhordó utak fejlesztésére is szükség van.
Az M1-es autópályának a fejlesztése nagyon időszerű volt, nagyon örülünk neki, ugyanakkor azt gondolom, hogy az agglomerációs problémákat csak kis részben fogja megoldani. Biatorbágy egyébként nagy kárvallottja úgymond magának a fejlesztésnek, magának az építkezésnek, ugyanis az építkezés ideje alatt a teljes agglomerációs forgalom, ez a dél-budai agglomerációs forgalom Biatorbágyon keresztül megy, illetve bármilyen havária esetén a teljes autópálya forgalom érinti Biatorbágyot.
Mondta Kocsis József, a város polgármestere. Az M1-es bővítési munkálatai több éven keresztül tartanak. Az új Biatorbágyi csomópont és a főváros közötti szakasz lesz az első, ahol elkészül a végleges pályaszerkezet. Erről már Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő kommunikációs igazgatója beszélt.
Május végével a Biatorbágyi felhajtót át tudjuk adni a forgalomnak, és azt várjuk, hogy az agglomerációs közlekedés ebben az időpontban már könnyebb lesz. Lesz egy másik könnyítés az itt élők számára, ez a Pátyi és Biatorbágy közötti Pátyi vagy Torbágyi út, a helyek inkább így nevezik. Itt olyan munkálatok zajlanak, amelyek egy alagutat érintenek, ez az út most le van zárva. Ez az út tervek szerint a nyár folyamán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon átadásra kerül. Ez egy újabb könnyítés lesz majd azok számára, akik az agglomerációból a főváros felé szeretnének haladni.
Az M1-es autópályát naponta átlagosan 80-100 ezer jármű használja, amelyből minden negyedik kamion, így a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű. A stráda bővítését és korszerűsítését ezért úgy tervezték meg, hogy annak 2x2 sávos forgalma az építkezés ideje alatt is biztosít. A több ütemben zajló ütemterv szerint haladó projektben mindkét oldalon 78 km hosszan szélesítik ki a töltéseket, és megújul az eddigi pálya aszfalt rétege is. A tervek alapján összesen 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, valamint 4 új csomópontot alakítanak ki, 11 meglévőt pedig korszerűsítenek. Az M1-es autópálya bővítése jelenleg Magyarország egyik legjelentősebb infrastruktúra fejlesztése, amelynek célja a kapacitás és a biztonság növelése. Az első szakasz az M0-ás és Bicske közötti rész 2028-ra, a második Concóig tartó szakasz pedig 2029-re készülhet el.
Miniszterként azt fogom kérni a MÁV vezetésétől, hogy az idei nyárra minden rendelkezésre álló eszközzel és erőforrással készüljenek fel, és ha kell, ne szégyeljenek segítséget kérni az európai társvasutaktól sem, írt a közösségi oldalán a leendő közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid hozzátette, ha nem minden a tervek szerint alakul, el kell mondani az utasoknak őszintén minden lehetséges csatornán. Hangsúlyozta, egyik napról a másikra a magyar vasúti közlekedés ilyen örökség mellett biztosan nem lesz tökéletes. De egy dologban mindenki biztos lehet, tette hozzá, amit ebből az örökségből rövid távon biztonsággal ki lehet hozni, azt a vasutasokkal közösen ki is fogják hozni.
Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten.
A Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére érkezett járművek közül 20 szóló és 15 csuklós kezdte meg a szolgálatot, közölte a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz hangsúlyozta, az új járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagytéténnyel összekötő vonalon, valamint a közép-budai város részben lehet találkozni. Hozzátette, a cél, hogy a korszerű buszok révén csökkenjen a környezeti terhelés, javuljon a levegő minőség és emelkedjen az utazási élmény színvonala. 2027-ig összesen 82 elektromos busszal bővül a fővárosi járműflotta.
Mi az utasainknak több mint a kétharmadát már ma is elektromos meghajtással szállítjuk. Ebbe ugye persze benne van a metró, illetve a villamos közlekedés, illetve a trolibusz. A jövőben arra szeretnénk menni, hogy vegyesen trolibuszokkal és elektromos buszokkal váltsuk ki minél inkább a dízel flottánkat. Ezzel Budapest az élmezőnyben van egyébként elektrifikáció tekintetében, viszont az a célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk szolgálni a budapestieket.
Ma van május 1-e, a munkaünnepén világszerte arról emlékeznek meg, hogy 1886-ban Chicagóban anarchiába torkollott az a tüntetés, amellyel a 8 órás munkaidőt és az ipari munkásság körülményeinek javítását akarták elérni, mondta Katona Csaba az M1-en.
A történész szerint Nyugat-Európában ez ma már a munkavállalók jogainak ünnepe, a volt szovjet országokban azonban máig hat, hogy a kommunista ideológia politikai ünneppé tette.
A munkavállalók joga igenis fontos, tehát azt a jogrendszert, amit az elődeink kiharcoltak, nekünk igenis tovább kell vinnünk. Másfelől pedig megmaradt az a felhőtlen szórakozás formája is május 1-ének, ami az előző rendszert is jellemezte. Egy napon egy picit lehet lazítani barátokkal, ismerősökkel. Miért ne tennénk ezt?
A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyek az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség által megrendezett majálison Budapesten.
Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány a jövőben kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekeinek védelmére.
Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenné azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béreket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyiunk közös otthona legyen.
A fővárosban tartott majálist a Mi Hazánk mozgalom.
A pártelnöke arról beszélt, hogy a rájuk szavazó 360 ezer ember több tiszteletet érdemel, mint amennyit Magyar Péter leendő kormányfő tanúsít feléjük. Torockai László úgy fogalmazott, az új országgyűlésben a Mi Hazánk lesz az egyetlen igazi ellenzéki erő a liberál-globalista nagy koalícióval szemben.
Ha majd a Magyar Péter által vezetett kormány esetleg bűnöket, hibákat követne el és rosszul kormányozna, akkor ki fog ebben a magyar országgyűlésben küzdeni? Ki fogja képviselni majd a magyarok millióit, akiknek esetleg kárt fog okozni majd ez a most alakuló kormány? Hát az egyetlen egy pártelnök az ellenzéki oldalon, az jó magam, tehát nem is lesz más, mint a Mi Hazánk mozgalom, úgyhogy én azt a hat képviselőt semmiképpen nem becsülném le.
Május 1-e a dolgozók nemzetközi összefogásának ünnepe, hangsúlyozta a Magyar Munkáspárt ünnepségén a Kodály köröndön a párt elnöke.
Türmer Gyula hozzátette, ez nem a gazdagok ünnepe, hanem az egyszerű embereké, akik a tőke ellen küzdenek.
Hiszem, hogy a Körönd ma az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nem csak majálisról, nem csak virsliről, nem csak zenéről esik szó, hanem harcról. Az egyetlen olyan hely, ahol nem áltatjuk az embereket, ahol nem igyekszünk elaltatni őket, hanem ellenkezőleg igyekszünk felébreszteni őket.
Május 1-e van, elkezdődött a strand szezon. Több mint 20 hazai szabadtéri fürdő is kinyit a hosszú hétvégén. Hajdúszoboszlón a 100. strand szezon kezdődött el. Falucskai Ivett összeállítása.
Részfúvósok, mazsorettek köszöntötték kora reggel a vendégeket a hajdúszoboszlói strandon. Az idő is kedvező, így a látogatók meg is mártóztak a medencékben.
A víz nagyon jó, és örülünk, hogy ilyen szép napos időben ünnepelhetjük a május elsőt.
Az ország legnagyobb fürdője idén jubileumot is ünnepel. Ez a 100. strandszezon, mondta Cegle Pincés Enikő vezérigazgató.
Ilyenkor május elsőn csak a strandot nyitjuk, és a strandnak is alapvetően a tradicionális részét, de ez is azért számos medencét foglal magába. Van egy 5 egységből álló medence csoportunk, amiben hideg-melegvizes medencék is találhatók. Természetesen ilyenkor is üzembe helyezzük már a gyerekmedencét, a hullámmedence az elmaradhatatlan, és van egy pesgőmedencénk, ami ilyenkor már üzemel.
A jódos brómos gyógyvizéről ismert Berekfürdőn is május 1-én kezdődik a szezon, számolt be a részletekről az ügyvezető igazgató.
Kiemelten eredményes lehet mozgásszervi panaszok kezelésében, valamint kedvezően 6-6 egyes nőgyógyászat és bőrgyógyászati problémákra is.
Nádudvari Judit elmondta, a fürdő 12 medencéjéből 10-et már most megnyitnak.
Jegyáraink nem változnak, a tavalyi árakon várjuk a vendégeket, majd júliusban és augusztusban történik egy kisebb áremelés, de az is csak a felnőtt és a diák nyugdíjas jegyeknél, a családi belépőknél a jegyárak változatlanok lesznek.
Több hazai strand azonban csak a hónap második felétől, vagy június elejétől várja a látogatókat. A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT évek óta az időjárás mérlegelve nyitja meg fokozatosan a medencéket. A balatoni szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek később látogathatók. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncz Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó estét kívánok! Éjjel északkelet felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyek a keleti ország részben még hajnalban reggel is okozhatnak felhősödést. Máshol éjszakára csökken a felhőzet, kiderül az ég. Szombaton napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti, északi szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 9, szombat délután 19 és 24 fok között várható. Hungaromet, Kuntár Roland.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert nevében is köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Világhírű vendégművészek a MÁV szimfonikus zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak.